Eredményes élet találkozó 2013. július 12-e. A siker szerelmesei 15. rész. Ami megszabadít.
Sziasztok! Még egyszer mindenkinek. És szerintem egy nagyon jó délelőttünk lesz. De ahhoz, hogy ennek az esélye egy picit növekedjen, kezdjük egy imával. Az ima az, amikor beszélünk a legnagyobb befolyással bíró, legnagyobb tekintéllyel bíró személlyel, Istennel. És szerintem csak azért hunjuk le a szemünket, hogy ne kalandozzanak el a gondolataink. De amúgy nem kell. A Bibliában nincs sehol, hogy csukott szemmel kell imádkozni. Ja. Mi? Főleg vezetés közben tilos, tudod? Összekulcsolt kézzel és csukott szemmel. Hogy? Szabad, persze. Nem vezetés közben szabad, de nem muszáj. Tehát ugye értem, Isten egy megengedő Isten. Tehát és egy keskeny út egy tágas térre vezet. Okay? És a tér szerintem annyira tágas, hogy a mi kis vallásos lelkületünk alig bírja felfogni. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy a világ, tehát a világi ember, a nem hívő, az ateista ember, az nagyon vallásos. A vallás, értsd a szót, ahogy mondom, az az, amit az emberek vallanak. Emberi elképzeléseknek, mag, keret és távoli szabályoknak, törvényeknek a gyűjteménye, amelyek elvileg magyarázzák az életet, vezérlik, kormányozzák akár a mindennapokat. Vallás. Sokszor nincs köze a valósághoz. A világi ember vallásának sincs sokszor köze a valósághoz, és a úgymond spirituális ember vallásának sokszor nincs köze a valósághoz. Egyetlen egy valakinek van köze a valósághoz, mégpedig Istennek. Isten a valóság. És amikor ő elmondja, hogy ő milyen, és hogy az élet miről is szól, az a mi kis vallásunkat legyen az spirituális, vagy ateista vallás széttördeli apró pici darabokra. De a hír azért jó hír, mert Isten nem egy szűkebb térre visz, hanem olyan, mintha bilincseket venne le a kezedről, mintha kiszakítaná a börtönöd rácsait, és kiengedne a szabadba. A valóság nagyobb, szélesebb, hosszabb, magasabb, színesebb, ízletesebb, szabadabb, mint a te vallásod valaha lehet. Oké? Okay? Úgyhogy nem kell csukott szemmel imádkozni. Nem kell hangosan imádkozni. Nem kell összekulcsolt kézzel imádkozni. Még csak imádkozni se kell. De hasznos. Nekem se kell beszélnem a feleségemmel? Most úgy komolyan. Nem vagyok én szabad ember? Ha úgy akarom, nem beszélek vele. Soha többet. Megtehetem? Meg én. Nem hasznos. Egyáltalán nem hasznos. Jó barátoknak kell beszélgetniük? Nem kell. Szabad emberek vagyunk. Soha többet nem beszélek a barátommal. Úgyhogy imádkozzunk. Mennyei atyánk. Lázadó módon nyitott szemmel fogok imádkozni. Azért is. Attila meg lehúnyt szemmel, összekulcsolt szemmel, meghajtott fejjel. Nézzétek! Mert ő egy áhítatos, szellemi ember, nem olyan testi és világi, mint ti. Ez biztos nem lesz rajta a felvételen, ugye? Ugye nem lesz rajta? Hogy? Itt már... Ezt már vágni kell, igen. Szóval, hol tartottunk? Igen, ott tartottunk, hogy elkezdtünk imádkozni, és azt kérjük, atyánk, hogy áld meg ezt az alkalmat. Add nekünk azokat a szavakat, amiket hallanunk kell. Add, hogy ezek a szavak bejussanak mélyen a szívünkbe, hogy átformálódjunk a te képedre. hogy olyanok legyünk, amilyeneknek te terveztél minket, amilyenek mindig is lenni akartunk. Add, hogy a betegségeinket elveszítsük. Legyenek azok fizikai betegségek, vagy akár lelkiek. Azokból talán több van. Add, hogy higgyünk, hogy a valóságról legyen egy olyan meggyőződésünk, amely a te szavaidon alapul. És engedd, hogy merészek legyünk. Engedd, hogy a hitünk, hogy a valóság túlnőjön a mi kis rendszerünkön. Engedd meg, hogy olyannak lássunk téged, és mindazt, amit létrehoztál, amilyen az valójában. És az nagyobb lesz, szélesebb, hosszabb, magasabb, ízletesebb, színesebb, szabadabb, mint bármi, amit álmodni vagy remélni mertünk. Úgyhogy szabadíts meg minket, Istenünk. Te megszabadítasz, és mi dicsőítünk téged. Te kijelented magad, mi pedig hálásak vagyunk mindenkor mindenért. A mindenható, teremtő Isten, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amen.
És a papírforma szerint a siker szerelmesei sorozat következő részéhez jutottunk, amely még mindig azzal foglalkozik, hogy hogy történhet meg, hogy az emberiség, a történelem legámulatosabb üzenete, legteljesebb definíciója az életről, a legnagyobb titok, a legnagyobb rejtély itt lehet a kezedben, itt lehet előtted, és valahogy haszontalanná válik a számodra, hogy valahogy nem éri el azt a célt, amire adva lett, hogy nem éri el azt a gyógyulást, amire vágytál, hogy nem éri el azt a szabadságot, ami a tiéd lehetne. Ugye ezt mondja Jézus, hogy ha megismerjük az igazságot, igaz, hol mondja ezt János evangéliuma? Ott mondja. Szerintem ez fantasztikus. Azt mondja, ha megismeritek az igazságot, és ebben talán benne is van az üzenet, amiről beszélni szeretnénk, csak János evangéliumát kell megtalálnom, legutóbb még itt volt, 8.32, egy oldalszám szerint kell a Sanyinak. Azt mondja, 8.32, azt mondja, hogy is olvasom, B részt. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban a tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle, Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Mi világi emberek vagyunk, független, szabad emberek, soha nem voltunk szolgái senkinek. Úgy értem, én szabad ember vagyok. Hogy mondhatsz nekem ilyet, hogy megismerem az igazságot, és az igazság megszabadít engem, nem vagyok szolga, mire ő azt mondja. Jézus így válaszolt nekik, bizony mondom néktek, hogy aki a bűnt cselekszi, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökké, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Beszél egy szabadságról, amely mélyebb annál a szabadságnál, amit mi a magunkénak hiszünk. Azt mondja, hogy létezik egy szabadság, amely nem csak a cselekvésről szól, nem csak arról szól, hogy van-e választási szabadságot, hogy van-e döntési szabadságot, hanem van egy olyan szabadság, amely mélyebb ennél, amely nem csak azt tesz, amit akar, hanem amely képes a helyeset tenni. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy A szabad emberek sokszor börtönben találják magukat. Önmaguk lelkének a börtönében. Önmaguk szokásainak, önmaguk negatív gondolatainak, önmaguk elképzeléseinek a börtönében. És ezt mondja itt ez a vers, hogy aki a bűnt cselekszi, az a bűn szolgája. És kérlek, ne induljanak be a feltételes reflexeid, a bűn szót használjuk most itt tényleg a céltévesztés, a tévedés szintjén. Oké, a modern embernek talán ez érthetőbb. A tévedés, aki a tévedésében él úgy, hogy megvan róla győződve, hogy a tévedése valójában helyes, igaz, az a tévedéseinek a fogságában él. Ezt nem tudom, értitek-e? Van egy ember, akinek azt mondod, hogy figyelj, de hát nézze az életedre. Annyi mindenért lehetsz hálás. Annyi mindenért lehetsz hálás. Nézd meg, hogy egészséges vagy, hogy van egy gyönyörű családod, hogy egy szép kocsival jársz, egy szép házban élsz, hogy egy olyan országban laksz, ahol nincs háború, ahol szólásszabadság van, ahol gyülekezési szabadság van, most nem politizálok, hanem csak úgymond egy olyan országban élsz, ahol sokkal több mindent tehetsz meg, mint amit nem tehetsz meg. És az illető azt mondja, hogy nem. Az élet szörnyű, az élet nehéz, az élet szörnyű. És néz az életének egy részletére, vagy kettőre, amely nem olyan, amilyennek ő álmodta. És lehet, hogy a fizetése épp annyi, hogy azt az életet, amit most él, azt épp hogy fent tudja tartani. De nem tud spórolni. Szeretne egy másik autót. Egy másik autót szeretne, és nem tudja megvenni. Szeretne elmenni nyaralni. Nem tud elmenni nyaralni. Szeretne venni párizsi helyett sonkát. Nem tud sonkát venni. Szeretne, nem is tudom. És szeretne valamit, van egy elképzelése, amelynek a fényében mind az, amilyen van, színét veszti, örömét veszti, és ahelyett, hogy hálával, örömmel szabadon élne, ahelyett csalódottságban él, frusztrációban, sőt a végén keserűségben. Oké? Veszel egy másik embert, akinek nincs háza, nincs szép kocsia, nincs aranyos családja, de történetesen hálás azért, amilyen van. Mi a különbség a két ember között? Hát az, hogy az egyik keserű, a másik pedig örömmel él. És az a keserű, akinek több oka lenne az örömre. És az, akinek kevesebb oka lehetne az örömre, adott esetben pont, hogy örömben él. Mi a különbség a két ember között, ha nem az, ahogyan gondolkodnak? Aki a tévedésében él, aki a bűnt cselekszi, aki folyamatosan célt téveszt, a szolgája, az rabja saját céltévesztésének. Ámulatos, nem? Ámulatos. És itt mondja Jézus, azt mondja, hogy figyelj, de ha én, a fiú, megszabadítalak, akkor valóban szabad leszel. Nem csak szabadon dönthetsz, nem csak oda mész, ahova akarsz, hanem meg lesz a hatalmad és tekintélyed arra, hogy felismerd a tévedést, hogy felismerd a bűnt, és nemet mondj rá. Meg lesz a hatalmad arra, hogy valóban szabad legyél. Ne csak elméletileg szabad, elvileg tehetném ezt is, azt is, hanem valóságosan lehetőséged lesz a rossz helyett, a jót, a romboló helyett az építőt, a pusztítás helyett az építést választani. Wow! Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Az igazság megszabadít titeket. És ez egy sokszor ismételt, úgymond, nem is tudom, azért nem közhely, de van itt egy nagyon fontos kulcsszó. Hadd olvassam el még egyszer, és Szeretném, ha ti mondanátok, hogy mi ez a kulcsszó. Figyeltek? Figyeljetek. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Melyik a kulcsszó? A megismeritek. Fantasztikusak vagytok. Ugye, az átlagember, aki egyfajta passzivitásban elszenvedi az életet, aki elfelejtette a felelősségét, azaz a lehetőségét arra, hogy igenis befolyásolja a sorsát, és hogy igenis interakcióban lehet a valósággal, az az ember többnyire nem hallja meg a megismeri szónak a jelentőségét. Mert a megismeri az ő része. A megismeri az, ami rajta múlik. A mai világ által kinevelt tömeg passzivitásban él. A mai világ által kinevelt ember áldozati létben él, ahol elfelejtette a felelősségét, azaz azt a kiváltságát, hogy mindig választhat, hogy mindig eldöntheti, hogy hogyan reagál, hogy mindig hozhat egy döntést, hogy a legsötétebb börtön, legfeketébb kényszer zárkájában is megvan a szabadsága arra, hogy döntsön, hogy eldöntse, hogy hogyan fog reagálni. A modern emberből ezt kinevelték. A modern ember egy áldozati létben sodródik. És azt gondolja, hogy az igazságnak szabaddá kéne őt tennie. És keserű, mert az igazság nem teszi szabaddá. De az igazság nem tesz szabaddá senkit. Azt tesz szabaddá egy szabad akarattal bíró, döntési felelősséggel bíró lényt, ha megismeri az igazságot. Ha megismeri az igazságot. Úgyhogy a siker szerelmeseinek, ennek a sorozatnak a következő része ezzel foglalkozik. Azzal, hogy nem értem. Azzal, hogy nem tudok róla. Hogy történhet meg, hogy itt van Isten, és adja a használati utasítást az élethez, adja a titkok titkát, adja a legteljesebb mentori rendszert, amivel egy ember végigmehet az életen, sőt, annál sokkal többet is, és nem szabadít meg. Mert nem ismerem meg. A megismerés a mi részünk. A megismerés a mi részünk. Wow! Oh, oké. Ez egy titok. Hogyan történik a megismerés? Hogyan ismerhetem meg az igazságot egy olyan módon, hogy az elkezdjen működni az életemben? Ez izgi? Ez jó téma? Erről beszéljünk? Jó, oké. Figyeljetek. Az első, hogy ez a megismerés nem egyedül történik. Oké? Tehát bár ez a te szabad akaratodnak, a te döntésednek a pontja, de amikor a döntést meghozod, akkor nem vagy magadra hagyva. Hanem ezt a tanulást, ezt a mély tanulást Isten Szent Szelleme menedzseli az életedben, ha lehet ezt így mondani. Ő az, aki elvezet titeket. Oké? Az igazságra. Az egyik rész erről az utolsó vacsorában hangzik el, ahol Jézus tesz egy ígéretet a pártfogóról. Hetediket is olvassuk, János 16:7. Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó, és ez az isteni szent háromság harmadik személyéről szól, nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. Jó, és azt hiszem, hogy egy picit előbb is van egy rész. Az hol van, ahol azt mondja, hogy elvezett titeket a teljes igazságra. 14-ben van ez a rész, bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban, ha valamit kértek tőlem, az én nevemben megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké, az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt. Nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Jó, és akkor 13 ezt mondja. 16-13. Oké, tökéletes. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Tehát itt Jézus elmagyaráz egy hihetetlen, nem is tudom, ámulatos támogatási programot, ha lehet így mondani. Az első azt mondja, hogy ti nagyobb dolgokat fogtok tenni, mint amiket én. Wow! Aztán elmondja, hogy hogyan fogja csinálni. Úgy fogja csinálni, hogy mi kérünk tőle, és amit az ő nevében kérünk tőle, azt ő megcselekszi. És aztán, ahogy elkezdjük átgondolni, hogy nekünk ez a kérés dolog se fog menni, akkor mondja azt, hogy de elküldök egy pártfogót, egy támogatót, akit a világ nem ismer, nem kaphat meg, de nálatok van, sőt, bennetek lakik. Ő az igazság szelleme, aki olyan dolgokat is elmond nekünk, amiket most még nem bírnánk elviselni. Aki beavat minket mind abba, amit tudnunk kell, és elvezet minket a teljes igazságra. Wow! Tehát ebben a megismerés dologban úgy tűnik, hogy nem vagyunk magunkra hagyva. Ebben a megismerés dologban tilos úgy gondolkoznod, hogy jaj, hát én nem vagyok olyan okos, jaj, de hát én neked könnyű, mert te olyan sokat olvasod, meg, de hát én csak én vagyok, oké? Én is csak én vagyok, és nem ezen múlik. Mert úgy olvastam itt, hogy nagyobb dolgokat cselekszünk, te ott a kamera mögött, a hangfelvételt hallgató, mint Jézus. És úgy tűnik, hogy ez nem rád alapul. Jézus nem azt mondta, hogy ti olyan nagyszerűek vagytok, hogy tudja, hogy többre képesek vagytok, mint én. Nem. Azt mondja, hogy ti mind kis lúzerek vagytok, akik mind mit csináltok? Hisztek én bennem, megtartjátok a beszédeimet, a parancsolataimat. Igaz? Ez volt, amit a legelején olvastunk. És én, amit kértek tőlem, illetve a pártfogó, aki veletek van és tanít titeket, és elvezet a teljes igazságra, nagyobb dolgokat fogtok cselekedni. Kérlek, szakadj el a saját rendszered paramétereitől. Rendben van? Nagyon fontos. Nagyon fontos. Mert Isten valami olyasmit akar mutatni, amit még nem láttál. Valami olyasmit akar mutatni, amit még lehet, hogy nem is vagy képes elviselni. Ha csak nem ő, ha csak nem a megfelelő pillanatban, ha csak nem a megfelelő módon mutatja meg. Jó? Ez az első gondolat. Hát lehet, ezt nem tudom, azt majd megkérdezzük, uram, mire gondoltál, amikor azt mondtad, hogy nagyobb dolgokat cselekeztek, mint én? Azt majd magyarázd el nekem. Én most ezt nem tudom, de azt értem, hogy Isten nem akarja az életemet én rám limitálni. Érted? Tehát, hogy azt mondja, hogy az élet, amit Galácia 2.20 szerint élsz, de nem te, hanem én te benned, az nem azzal a léptékkel működik, aki és ami te vagy. Rendben van? A lépték én vagyok, nem te. Szakadj el. Oké. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Elküldte az igazság lelkét, aki elvezet a teljes igazságra. Ezen a ponton szerintem már csak egy elem hiányzik. Oké? Vagy két elem. Két elem hiányzik. Melyik lehet az a kettő? Mi kell ahhoz, hogy ez az egész dolog működni kezdjen? Szerintem kellene egy objektív mérce. Tehát kellene valami, ami az igazságot nem egy misztikus, nehezen definiálható, szubjektív, én így érzem, én úgy láttam, talán így, talán úgy módon hordozza, hanem világosan és tisztán. Mi lehetne ez a forrás? Leona, hátrányban vagy, mert illusztráltam. Én a Bibliára gondolok. A Biblia fehéren, feketén nyomtatva, hajszál pontos definícióként hordozza az igazságot. Oké? Tehát megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ahhoz, hogy ez a megismerés ne csúszson el a mi szubjektivitásunkon, a mi egyedi elképzeléseinken, Isten azt mondta, hogy a megismerés módszere az lesz, hogy én adom a definíciót írásban, és küldöm Isten szellemét, aki ezt az írást értelmezi, és erre alapul. Ugye emlékeztek, amikor olvastuk János 14-ben, ott azt mondta, hogy elküldöm az igazság lelkét, jó, az nem ott volt, hanem akkor 16-ban volt. Tizennégyben. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek, mindaz, ami az atyái, az az enyém. Ezért mondom, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Tehát Jézus tett egy ígéretet, hogy a Szent Szellemnek, az igazság szellemének a munkája nem fog elszakadni Jézustól és az atyától. Oké? János 1. Tehát Jézusból merít, és Jézus pedig gyakorlatilag az atyából. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És aztán 14, János 1.14, az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Oké, ez nagyjából azt jelenti, hogy Jézus ebben az igében, a Bibliában öltött bizonyos értelemben testet. Oké, tehát Jézus, aki maga az ige, testet öltött, és kijelentette azt, ami mindig is volt, a teljes definícióját az igazságnak. Azt, amit nekünk tudnunk kell. Oké? Tehát itt húz egy egyenlőségjelet az ige és önmaga közé. És aztán biztosított minket afelől, hogy a Szent Szellem sem fog ettől eltérni. Tehát innentől a Biblia a referenciánk. Innentől az igazság megismerésének az objektív, hogy mondjuk ezt, kiindulási pontja, alapja az a Biblia. Oké. Mátéhoz lapozzunk még. Máté 5.18. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egyetlen jotta, vagy egyetlen vesző sem vészel a törvényből, amíg mindenben nem teljesedik. Oké, tehát Jézus nagyon komolyan gondolta az írás igazságtartalmát és megbízhatóságát. Oké, akkor apcsel, apostolok cselekedetei, és a Bérea-belieket szeretném olvasni, akik nemesebbek voltak. Mennyi? 17-ben van. Oké, azt mondja, hogy Pál Szilásszal együtt Béreába érkezett. Amikor megérkeztek, bementek a zsinagógákba, és a Bérea-beliek azt mondja, ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban úgy vannak-e ezek a dolgok. Következőt tették. Azt mondták, hogy oké, az ige az egy szent dolog. Jött Pál és Szilász, hozta a tanítást. A béreabeliek nagy készséggel fogadták a tanítást, de nem hitték el Pálnak és Szilásznak, hisz ezek csak emberek, hisz ebben ott van az emberi szubjektum, ebben ott van a tévedés, ebben ott van egy csomó. Az igazi forrás, aminek hiszek, az a Biblia. De ők nemes lelkűek voltak, és tudták, hogy Isten nem csak a Bibliát, nem csak a Szent Szellemet, hanem embereket is használ a tanításra, ugye ezt Efézus 4-ben mindjárt elolvassuk, hogy Isten adott ajándékul pásztorokat, tanítókat, evangélistákat, a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, már nem fogunk oda alapozni. Jó így. Oké? Tehát ők tudták, hogy Istennek vannak emberei, akik a könyvből tanítanak, és ők nem az embernek hitték el, hanem visszamentek a könyvhöz, és naponként kutatták, hogy amit az ember mondott az írásból, az tényleg úgy van-e megírva. Oké? Rendben? És közben nyilván tudták, hogy Isten szelleme, Isten maga ott van ebben a folyamatban, és elvezeti őket a teljes igazságra. Tehát miközben valaki Isten előtti félelemben meg akarja ismerni a való igazságot, nem a saját igazságát, nem valami izgalmasat, hanem a való igazságot, ott van Isten előtt, hogy vezess el engem a teljes igazságra, hogy lássam azt, amit látnom kell, hogy úgy lássam, ahogy látnom kell, akkor hallgatom a tanítást, megyek a Bibliához, hogy tényleg úgy van-e megírva, ahogyan mondták, elvégzem a saját kis tanulmányozásomat, a saját olvasásomat, közben van egy imádkozó szívem, azt mondom, hogy Uram, hát nem értem, mi van ide írva, nem értem, úgy van, ahogy mondta, és akkor tudod, eszedbe jut még egy vers, Isten szelleme elvezet a teljes igazságra, kijelenti, amit és akkor egy vers, azt hozzá kell olvasnom, odalapozom, tényleg, ezt pont ugyanazt mondja, és pont a kapcsolat is megvan, és itt van az a hiányzó rész, ami ott hiányzott, pont úgy van, nézem a referenciát, hol ír még erről, ír még ott, odalapozok, tényleg úgy van, Uram, tényleg így van, mutasd meg nekem is, megismertem az igazság egy szeletét. Egy nagyon profi, úgy értem, hihetetlenül profi képzési rendszeren keresztül. Figyeltetek? Az isteni képzési rendszer. Hármas bizonyság, igaz? Hármas. Ott van a tanító, talán még négyes is. Négyes. Ott van a valóság a maga rendjével. Oké? Ott van az ige, ott van a tanító, és ott van a Szent Szellem, aki ezt az egészet megvilágosítja és megmagyarázza. Jó ez így? És ebben a rendszerben megvan a lehetőséged arra, hogy bárki vagy, érted? Lehetsz egy Isten háta mögötti kis porfészek legutolsó senkije, érted? Valaki, akit a világ megvet, nem, még csak meg se veti, mert annyira jelentéktelen vagy, hogy arra se veszi a fáradtságot, hogy megvessen. Oké? Okay? Ezzel a kis könyvvel ülsz valahol ott be birkák mellett, tudod, ezzel a könyvvel. Vasárnap elmész a templomba, hátul meg, senki nem tud róla, hogy ott vagy, ott elbújtál valahol. Hallgatod az igehirdetést, azt mondod, pap bácsi, jó, amit mondasz, érdekes, de azért én utána olvasok, tudod, Uram, mit mondott a pap bácsi, és akkor látod, hogy jót mondott, jót. Nem, ezt rosszul mondta. Ide nem ez van írva. Ezt jól mondta, tudod. És nem kritizálok, hanem keresem az igazságot. És lehetsz a legutolsó senki. És isteni bölcsesség, isteni titkok, az élet olyan szintű megértésének a birtokába kerülsz, mint figyelj, senki más. Hihetetlen. És az egésznek a tetejében ez nem egy intellektuális fejnövesztés, hanem az igazságnak egy olyan megismerése, amely szabaddá tesz téged. igazán szabaddá. Szabaddá nem csak arra, hogy kimenj, vagy bejöjj, hanem arra, hogy ne légy többet a saját tévedéseidnek, vagy más emberek tévedéseinek. Ennek a világméretű céltévesztésnek, a bűnnek és a bűnöknek a rabszolgája. Soha többé. És ehhez hallgass meg a bűnről szóló 6 részt, ami ezelőtt volt valahol. Wow! Ez tök jó! Sanyi! De én ezt nem csinálom. Csak nem csinálom. Nem hallgatom. Nem lapozgatom. Nem imádkozok. És ha mégis, amire jutok, az az, hogy elámosodok. Úgyhogy olvassunk el még egy pár részt. Mondom, oké, ez volt a bevezető. Tehát ez volt az alapozás. Most beszéljünk az igazi problémáról. Jó? Az igazi problémáról, amiért ez nem történik meg. Zsoltárok 119, 125. Az első feladat, ha nem működik neked ez, olvasd el minden nap egyszer a 119. Zsoltárt. Ha ezt megteszed, fél éven keresztül soha többet semmilyen problémád nem lesz ezzel. Rendben? A 119. Zsoltárt figyelmesen olvasva, maradandó nyomot hagy a lelkeden. Nem tudod úgy olvasni, hogy ne változtasson rajtad. Ez egy fanatikus, szélsőséges, igazságkereső, igazságimádó, igazságdicsőítő, igazságfelértékelő, megszabadító Zsoltár. A 119. Ezért nem szeretitek, mert unalmasnak tűnik. Mert ugyanazt mondja 182-szer. Azt mondja, hogy az igazság megszabadít. Semmi más. Azt mondja, hogy hagyd abba a hiába való ostoba küszködést az életedben, és ismerd meg az igazságot, mert az igazság megszabadít. Semmi más. És ezt nem mondja kevesebb szer, mint 176-szor. Ennyi vers van benne. És ha azt hinnéd, hogy nem erről beszél, de erről beszél. Úgyhogy figyelj, 125. vers. Szolgált vagyok, adj értelmet, hogy megismerjem intelmeidet. Nincs értelmem, nem ismerem meg. Akkor adj értelmet, hogy megismerhessem. A lényeg, hogy meg kell ismernem az intelmeidet. Muszáj, 144. Intelmeid örökké igazak, tégy értelmessé, hogy éljek. Az intelmeid írják le a valóságot. Nem tudok élni, ha nem vagyok értelmes, és nem értem őket. Tégy értelmessé, hogy éljek, hogy működjek. 148. Ébren van szemem az éjszakai őrváltáskor is, és elmélkedem ígéreteiden. Úgy értem, kincset találtam. Megtaláltam a választ az életre, és gondolkodom rajta. Szerinted te mennyit gondolkodnál rajta, ha le tudnám diktálni a lottó ötöst, a jövő hetit? A más dolgomban hagyjál már ezzel. Lotto 5-ös, kit érdekel? Ki kell fizetem a villanyszámlámat, azon gondolkozom. Nyolcvanadik. Bár lenne szívem tökéletes rendelkezéseid szerint, hogy ne valljak szégyent. Szeretném, ha a legbelső lényem, az, aki igazán vagyok, hozzáidomulhatna ahhoz, amit te mondasz a valóságról. Ugye ez sokszor úgy, a rendelkezéseid, ez a modern ember ezt lefordítja arra, hogy a parancsolgató Isten, állj a sarokban, hó, szeretném, hogyan lenne a szívem, hogy mindig a sarokban állnék. Tehát ez egy ilyen kretén gondolat. Tehát ez Amikor Isten azt mondja, hogy a parancsolatom, a törvényem, az ígéretem, akkor az az élet definíciója. Az az, amikor apa beszél a fiával. Az az, amikor a mentor elmondja a mentoráltjának, hogy hogy lesz olimpiai bajnok. Az az, amikor az egyik tudós a tanítványát beavatja a legújabb kutatásaiba. Úgy értem, az ördög az, aki egy ostoba parancsolgató istenné akarja zsugorítani a mindenhatót a szemeidben. A 119. Zsoltár írója életet talált Istenben és az ő parancsolataimban, nem börtönt, és erről beszél. Csak a szavak, amiket használ, a modern nyelvezetben elvesztették az eredeti értéküket, örömüket, ízüket. Rendben van? Mindig fordíts le. Fordíts le tanácsra, fordíts le segítségre, fordíts le információra. Bárcsak megtarthatnám a parancsolataidat. Ezt mondja a hegymászó 8000 méter magasan, amikor egy ujjon lóg a halálzuhanás előtt. A parancsolata Istennek az, hogy mekkora a G? Mennyi? Majdnem 10. Oké, ez az Isten egyik parancsolata, hogy a gravitációs erő vonza a tömeggel bíró. És mit mond? Bár csak megtarthatnám. Úgy értem, a valóságban akarok élni. Ugye? Ez az egy ujjacska, ez fontos nekem. Bár csak meg tudnék felelni annak, ami van. Bár csak bölcs lehetnék, bár csak dörzsölt lehetnék, bár csak ne lennék őrült, aki azt képzeli magáról, ami ő valójában nem, és nem hiszi el azt, ami valójában igen. Bár csak ne lennék bolond. A bolonda az, aki teremt magának egy képzeleti beli valóságot, és abban él, miközben az nem létezik. Ezt tesszük mindannyian. Na, és a 119. Zsoltár írója újra két lábbal érinti a földet, és azt mondja, bárcsak tanítható volnék, bárcsak hallanék, bárcsak látnám. Oké. És ahogy olvassátok, egy egész fanatikus vágyódást olvastok ki belőle. Nem csoda, hisz ha minden igaz, akkor ezt a Zsoltárt a fogságba hurcolás közben írta talán, kinek tulajdonítják? Esdrásnak. Oké, ebben nem akarok bele fogok sülni, de úgy tudom, hogy amikor fogságba hurcolták Izraelt, Az nem volt egy szórakoztató dolog, úgy értem, ott nemi erőszak volt, agyonvertek embereket, láncra verve kellett több ezer kilométert menni bunkó katonákkal, és tehát egy fiatal embernek az nem volt egy leányálom, úgy értem, tudod, az a náci Németország állhat a legközelebb ehhez, amit mi el tudunk képzelni, és annak hozzá képeink. De ő ott írta ezt. Ott volt ez a felismerése. Ott nem egy ilyen civilizált, unott közönösségben élt, hogy jaj, mit tudsz nekem mondani, hát itt van az én kis dobozom, ebben élek, és te meg nem teszed benne, amit mondok neked, hanem ez a fiatalember egy olyan körülményben nézett rá az igére, ahol ez élet-halál kérdése volt, és bizony, amikor ezzel a motivációval nézett rá, akkor életet talált benne. És az egyik dolog, amit mondani akarok, és még elolvasunk egy párat, hogy kisüt belőle, hogy nem unott, elkényeztetett, közönnyel nézte a Bibliát, hanem mint valaki, aki az életéért harcol. És ezt akarom neked mondani, hogy valójában az életedért harcolsz. Azért harcolsz, hogy az unott közöny, az unott sodródás, az áldozati lét, a világ által belénk nevelt engedelmes ostobaság helyett életet találj. De ehhez neked fel kell emelni a fenekedet, legalább képzeletben, és az a közöny helyett vágyakozással, az unottság helyett kétségbe esett kapaszkodással kell nyúlnod az igazság után az igazságért. Úgy értem, enélkül nem megy. Enélkül nem jut be. Még ha el is vonszolod magad ide, és itt vagy, de nem ezzel a vágyakozással, ezzel a kereséssel, ezzel a nyitottsággal ülsz itt, elmegy a fejed fölött. Azt hiszed, hogy itt volt, nem történt semmi. Dehogy is nem, az történt, aminek kellett, te nem hallottad. Én menedzserképzéssel foglalkoztam. Figyeljetek, minden bánatos előadás előtt el kellett mondani, hogy figyelj, ha nem nyúlsz előle minden mondatért, fogod meg, veszed el tőlem, és rakod be a táskádba, akkor kidobott pénz volt, amiért idejöttél. Semmi hasznod belőle. Nem kell mindent elhinni, de vidd haza. És otthon nyisd ki a Bibliádat, mint a Béreabeliek, és tanulmányozd az írást, hogy tényleg úgy van-e megírva, ahogy mondtam. De ha nem keresed, ha nem éhezed, ha nem szomjúhozod, akkor nem találod meg. Mert az ige nem a dobozodat magyarázza, hanem a dobozból akar kivinni. És ha nincs motiváció, ha nincs éhség, ha nincs egy egzisztenciális függés, nem hagyod el a dobozt. Nem lépsz ki belőle. És nem hallasz meg semmit, ami a dobozon túlra mutat. Mert megvéded mit? A dobozodat, a saját életedet, a saját rendszeredet, a tévedést. És aki a tévedést cselekszi, az micsoda? A tévedés rabja, a tévedés szolgája. És az igazságnak pont ez a munkája. Megismered és megszabadít. Megismered és leveri a láncokat, leveri a lakatot a börtönödről. Leveszi a kötelet a lábadról és elenged. Rendben van, de ehhez kell az éhség. Úgyhogy... 33. 34. Tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényedet, és megtartsam teljes szívvel. Vezess parancsolataid útján, mert abban gyönyörködöm. Oké, tehát azt mondja, nem tudom megfogadni az igédet, de tégy értelmessé, hogy megfogadjam. Azt mondja, hogy vezess a parancsolataid útján, nem mindig találom meg őket, nem mindig... De bennük gyönyörködöm. Azt mondom, hogy az érték, amit találtam, az nem a saját gondolatom, hanem a tiéd. Ezt keresem. Van egy ilyen gravitálás Isten felé. 27. És aztán tovább lapozunk. Azt mondja, értesd meg velem utasításaid célját, hogy elmélkedjem csodáidon. És itt van, itt van ez a fiú szíve. Azt mondja, a diák... A rabszolga az azt mondja, nem akarom érteni, csak mondd, mit kell csinálni, megcsinálom. Nem akarok belekeveredni, nem akarok túl közel kerülni hozzá. Csak mondd, mit kell csinálni, megcsinálom. Ez nem azt mondja. Azt mondja, hogy értesd meg velem az utasításai célját. Érteni akarom, hogy mit csinálsz, hogy hova tartunk, hogy miért történik. Mert ha értem, akkor elmélkedni fogok rajta, akkor gondolkodni fogok rajta, akkor részévé válok az egésznek. Akkor többet is megértek, többet is látok, mint amit konkrétan kimondtál. Úgy értem, átadom magam a programnak egészen, Uram, átadom magam neked és a te beszédeidnek egészen. Megtaláltam a titkok titkát, a csodák csodáját, az igazságot, amit ahogy megismerek, megszabadít. Odaadom magam neki, sőt keresem, sőt kutatom. És ezért lapozunk Jeremiás 29-hez. Ahol ennek megadja a teljes definícióját, és erről én már sokszor beszéltem, de beszélek róla most is, mert ez az az út, amit az Úr talált nekünk. Azt mondja, 11, mert csak én tudom, 29-11 Jeremiás, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, reményteljes jövőt adok nektek. Ez jól hangzik? Hányan szeretnétek békességet? Én szeretnék. Hányan szeretnétek reményteljes jövőt? Én szeretném. Akkor mondom, mit kell csinálni. Mindig ezt mondják. Ja, és mit kell csinálni? Most mondom. Mindig ezt mondják. Jaj, olyan aranyos ez az evangélium, meg minden. De mit kell csinálni? Most mondom. Ha segítségül hívtok, ez az első, amit csinálni kell. Amikor bajban vagy, mit csinálsz? Pánikba esek, mit csinálok? Pánikba esek. Mit csinálsz még? Aggódni kezdek. Mit csinálsz még? Annyira aggódni kezdek, hogy kiukad a gyomrom. És mit csinálsz még? Depressziós leszek. És mit csinálsz még? Panaszkodni kezdek. És mit csinálsz még? Más nem csinálok. Pedig itt van egy tanács. Ha segítségül hívtok. Jaj, hagyjál már ezzel a vallásos dumával. Mit tud rajtam Isten segíteni? Ő ott fönn van, én meg itt vagyok lent, itt vannak a körülmények, így gyötörnek, itt fáj. Vagy gondolod, hogy csinálni fog valamit? Gondolod? Isten nem halott. Isten beavatkozik a te valóságodba. Isten nagyobb, mint a te világod. Befolyása, hatalma és szándéka van arra, hogy beavatkozzon. Figyelj, ezt mondja, te segítségül hívsz engem. Én megszabadítlak téged. Ez a rend, ez az örökké való rend. Te segítségül hívsz. Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. És körbeértünk. Ez az isteni rend. Api, éhes vagyok, egyél, köszönöm. Éhes vagyok, egyél, köszönöm. Éhes vagyok, egyél, köszönöm. Éhes vagyok, egyél, köszönöm. Ez az isteni rend. Hozzá kiáltunk, mert ő a végső hatalom. Ő beavatkozik, mi látjuk, hogy ő a végső hatalom, és elismerjük, hogy ő a végső hatalom. És hozzá kiáltunk, ő beavatkozik, és Isten növekszik előttünk. Első pont, segítségül hívjuk. Esetleg még mielőtt pánikba esnénk, de legalább közben. Esetleg mielőtt aggódni kezdenénk, de legalább közben. Mindenképpen segítségül hívjuk. És nem mint egy vallásos szokás, hanem mint valakik, akik számítanak a közbeavatkozásra. Sanyi, hogy fog megoldódni a problémád? Isten azt mondta nekem, hogy ami a kezem ügyében van, azt tegyem meg, úgyhogy megteszem, de igazából ő fogja megoldani a problémámat. Ha ő nem oldja meg, nekem semmi esélyem. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába őrzik a védők. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Világos? Van részem, a felelősségemet megteszem, de a legnagyobb felelősségem, hogy mit csinálok? Segítségül hívom. Mit mondott? Szép jövőt, békességet tervezek. Mit csinálj? Hívj segítségül. Az igazság nem tesz szabaddá, csak ha segítségül hívod az igazságot. A szabad akarat megvan, az emberi felelősség megvan, de nem te csinálod meg, te csak hozol egy döntést, hogy Uram, segíts megcsinálni. Úgyhogy, ha segítségül hívtok, ez volt az első, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. A második az álhatatos. Az álhatatos az mit jelent? Kitartót jelent. Oké. Szerintetek a kitartás gondolatkörében mi a legnagyobb kihívás? Az idő. Mert a kitartás nekem tetszik, amíg 3 percig kell kitartani. A 30-at is kibírom. De a 3 nap, az már egy kicsit sok. A 30 nap kritikán felüli, aluli. A 3 hónap, hát csak forgó szemeket látok. A 3 év, a 3 év, az a modern ember gondolkodásában 3 év, az már nem is létezik. Miért? Miért olyan nagy baj? Uram, itt lakom a hegy alatt. És azt mondták a geológusok, hogy a hegy instabillá vált. Kérlek, költöztess el minket egy másik helyre. És 3 év múlva még mindig ott laksz. Micsoda Isten az ilyen? Hát olyan, aki nem engedte, hogy leessen a hegy. Mi a baj azzal, hogy nem költöztél el, ha a hegy nem esett le? Hát az, hogy végig aggódtál, hogy a hegy leeshet. De ez akkor nem annak a kérdése, hogy Isten jól időzítette vagy sem, hanem annak, hogy bíztál-e Istenben, hogy meghallotta az imádat, és a maga módján, ahogyan ő helyesnek látta, megszabadított téged. Rendben van? Isten szeret megvárakoztatni. Mert Isten azt mondja, hogy nagyon könnyű egy pillanatig bízni. Mert egy rossz pillanatodban is csinálsz ilyet. Egy pillanatra hívővé váltam, aztán kinőttem gyorsan, de ő azt szeretné, ha igazán velőbemászóan, zsigeri módon válnál hívővé. Úgyhogy mit csinál? Az időtényezőt addig nyújtja, ameddig szükséges ahhoz, hogy te hívőből hitetlenné, aztán megint hívővé, a hívőből Istent megtagadó, megátkozó, aztán megint hívő, aztán a hívőből a hitét teljesen elhagyó, aztán megint hívő, és már Istenben annyira nem kételkedő, és hívő, 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 hívővé válj. Mert ez a cél. Hogy amit mondasz, az igen legyen, és nem igenis, és nem is egyszerre. Bízom benned, de nem bízom benned. Hát ki, na hagyjuk már. Csináljuk azt, hogy bízol bennem, és kész. Tudom, hogy nem megy, segítek. Hogyan? Behozzuk az álhatatos tényezőt. Segítségül hívsz, és álhatatosan imádkozol hozzám. Tehát ezt az állapotot, ahol bízol bennem, sokáig tartod fönn. Muszáj lesz, mert a hegy ott marad a fejed fölött. Ez a lényeg, ugye? Hogy nem működjön az élet Isten nélkül. Mert ha rögtön elköltöztet, akkor 3 hét múlva kérdezik, miért költöztél ide? Hát ja, mert találtunk egy szép új házat, ja, meg volt ott még valami. Ja, persze, Isten megmentett egy leszakadó hegytől. 4 hónap múlva, miért költöztetek ide? Hát nem emlékszem. Na, 3 év a hegy tövében, az 6. A gyors költözés, az csak az elkényeztetett 10 éves arroganciáját növeli, semmi mást. Meg az ingatlan közvetítő pénztárcáját. Erről minden költözésen keres. Igen, vágykés lehetett is gyereknevelésben. Szuper, olvasom tovább. Azt mondja, tehát hogyha ez így van, akkor meghallgat. De ezt csak figyeljetek. Most csak ez nem fair. Lányok. Jön a hős szerelmes. Jön. El tudjátok érzelni? Lányok, figyeltek? Jön a hős szerelmes, figyelj. Úgy szeretlek. Gyere el velem randizni. Nem, hagyjál. Jó, akkor nem. Mi volt ez? Mi volt ez? Volt neked valaha valamilyen komoly szándékod velem? Vagy csak unatkoztál, és nem találtál jobbat, mint én? A gyanú bennem, hogy ez utóbbi, igen nagy. Ti lányok, ezért szoktátok lepattintani a pasikat, nem? Hagyjál már! Kulcsokon lesel ki, hogy tényleg elmegyek. Nem ment el. Gyere el, nem randizni. Nem ment el. És tudom, amikor egy hónapja szenved szegény, akkor na jó, elmegyek. Mert kiderült, hogy tényleg akar valamit. Úgy értem, komoly. És Isten is azt mondja, figyelj, én egész jól meg vagyok, akkor is, ha nem vagy komoly, de hidd el, neked jobb, ha komolyjá válsz. Úgyhogy beletesszük ezt az álhatatosság dolgot. Te segítségül hívsz, és én megváratlak. És ez így tök jó. De ne hagyd abba, hogy te meg akarod ismerni az igazságot, 3 hónap múlva lesz egy jobb programod? Leváltod az urat, csak mert nem ugrott azonnal? Ha meg akarod ismerni az igazságot, és tudod, hogy ez az igazság, akkor 3 hónap, 3 év, 30 év, tök mindegy. Nem váltod le. Érted, amit mondok? Nem váltod le. Csak azért, mert álhatatosságot vár tőled. Ha szeretem a feleségemet, szeretem 1 év, 5 év, 10 év és 30 év távlatában is. Vagy nem szeretem. De akkor az az én felelősségem volt. Oké? Vagy akarod az igazságot, vagy nem akarod. De egyszerre a kettő nem megy. Olvasom tovább. Kis időt adjatok még, ez nagyon jó lesz. Figyeljetek. Tehát, ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. De nem azért, mert ilyen kis hepciás vagyok, hanem mert igazi kapcsolatot akarok. Ha link vagy, akkor akkor nem fogom visszaigazolni a linkségedet azzal, hogy ugrok neked, akkor lepattintlak, hogy komolyjá válj. És amikor végre a te érdekedben komolyjá váltál, akkor meghallgatlak. Tehát ugye, én jobban akarom a kapcsolatot, mint te, de nem azt, hogy hülyítsd saját magadat egy link hozzáállással, hanem a komolyságot ki akarom belőled provokálni. Ez jó szó, értitek? Álhatatosság. Megtaláltok engem, ha kerestek. Hányan keresitek az Urat? Hányan jöttetek kocsival? Mindenki, aki kocsival jött, adja ide a kocsi kulcsát. De, adjátok ide. Okay. Mindegy, összejött 4 kocsi kulcs. Aki kocsival jött és odaadta a kulcsát, most menjen ki. Menjetek ki. Igen. Illusztrálni fogjuk a keresésnek a minőségét. Teljesen menjetek el. Ki? Mik? Nem kell, csak elég messzire ahhoz, hogy ne lássátok, hova dugom a kulcsot. Te ne lessél, Péter. Látod, benne már megvan a motiváció, figyelitek? Tehát már nem csak egy ilyen unott közönösséggel tűnődik, hogy jaj, mi lesz az igazság, vajon hol lesz a kulcs. Majd figyeljetek meg egy óra múlva, amikor vége a találkozónak, és mi már elmentünk. Ők meg még mindig nem találják a kulcsot. Ott lesz egy ott lesz egy buzgóság, ugye? Nem egy unott ilyen, jaj, hol lehet a kulcsom? 4 kézláb fognak mászkálni az asztal alatt. Csak figyeljétek meg. Hogy? Ja, nem kell levenni, mert nem vagyok ide láncolva.
Jól van, várjátok.
Hova tegyük a kulcsot? A te táskádba tesszük, jó? Kaptál 4 kocsit, micsoda nap? Oké, jöhettek. Jöhettek. Na. A következőt, csüsüljetek le nyugodtan, lazítsatok, mi van? Csak nyugodtan. Na, figyeljetek, van-e hiányérzetetek? Még nincs. Többieknek azt mondtuk, hogy legkésőbb 25 perc múlva, amikor vége a találkozónak, és mi hazamegyünk, nektek lesz. Egy bizonyos hiányérzetetek. További fél... Tessék? Most épp megfenyegettek. Jó, de ugye érzékelitek, hogy ahogy a keresni való értéke elég nagy, úgy a keresés miensége és a keresés intenzitása változik. Ezt értitek? Keressétek, hogy van? Megtaláltok engem, ha kerestek. Ott vagy valahol? Isten? Nincsen. És ennyi. Kíváncsi vagyok, hogy a kocsi kulcsodat is így fogod-e itt hagyni. Értem, odamész, benézel a szalvéta alá, a szék alá, aztán azt mondja, ennyi, és hazasétálsz. Ez így lesz? Nem így lesz. És Isten megint ugyanazt mondja, figyelj, komolyságot akarok. Azt akarom, hogy lásd az értéket bennem. Hogy keressél. És aztán szavakba is önti, azt mondja, megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Úgy értem, mintha az életedet kutatnád. Ugye ismeritek, Arisztotelész volt? Vagy ki volt az a híres? Ő volt ez? Valamelyik a víz alá nyomós sztori, tudjátok, hogy tanítvány kérdezi a mesterét, hogy meg akarom találni az igazságot. Gyerem, adok egy leckét az igazságkeresésről. És kivitte a tengerpartra, bement derékig a vízbe, behívta a tanítványát, jó erős ember volt, megfogta, rámosolgott, és lenyomta a víz alá. És a tanítvány, hát nagyon alázatos, ugye a mester épp valamit tanít, milyen érdekes, kicsit fura dolog, ott tűrte az eseményt, és... Eltelt 20 másodperc, kezdett az álhatatosság részt kicsit a vártnál hosszabbra nyúlni, 30 másodperc, kezdett elfogyni a levegő, 40 másodperc, kezdett egyáltalán nem tetszeni a dolog, 45 másodperc, első pánikreakciók, ugye az agy kiadja az utasítást, életveszély van, 50 másodperc, elindul az életért való tusakodás, már nem számít, hogy mester és tanítvány, hogy bölcsember vagy nem bölcsember, az életemért menekülök, minden erejét megfeszítve, tudod, próbál szabadulni, elkezdi öklözni, ha 55 másodperc az ájuláshoz közel van, 60 másodperc, már kezdi elengedni magát, és akkor a mester fölengedi őt. Normális, hogy mit csináltál? És következő volt a válasz. Ha úgy fogod vágyni, az igazságot, mint ahogy az előbb vágytad a levegőt, akkor megtalálod. A kocsi kulcsok nem fognak itt maradni, higgyétek el. De a mi életünkben az Úr néha ott marad, pedig nem bújt el messzire, ott volt a függöny mögött. De a modern embert, és sokszor téged is, meg engem is, a hétköznapok őrületében csak nem érdekel. Annyira, hogy keressem. A legtöbbünket tudjátok, mikor kezd el érdekelni az Úr? Amikor baj van. Nem bád ez, de akkor jön meg a motiváció, amikor baj van. Akkor bizony előveszem. És nem baj ez, de miért kell megvárni a bajt? Miért kell? Tehát tudom előre, miért kell megvárni? Miért kell kikényszerítenem Istenből a verést, a fenyítést, az üldözést, a bajt? Mert nem keresem egyébként, de hát intelligens emberek vagyunk az Isten szerelmére. Keressük most. Kutassuk most, olvassam el a 119. Zsoltárt, mert unott vagyok, de ha elolvasom, nem leszek unott. Elmélkedjek, gondolkozzak az élet dolgain, és nem leszek unott, és keresni fogom is, aki keres, mind talál, a zörgetőnek mind megnyittatik. Ezt értitek? Az igazság egyetlen egy centire van tőled, kevesebb, mint egy karnyújtás nyira, de nem lesz a tiéd, ha csak meg nem ismered. De nem lesz a tiéd, ha csak le nem hajolsz érte. Nem lesz a tiéd, ha csak magadhoz nem öleled. Majd, hogy nem motiváció kérdése az egész, semmi más. Érted? Teljes szívből keres. Teljes szívből keres, mint a kocsi kulcsot. És ennek az illusztrációját majd még a végén megnézzük még egyszer, mert most én kezdeményezek, de a végén ők fognak. Minden autós ember. Megtaláltok engem, így szól az Úr, jóra fordítom sorsotokat. És igazából itt már nem is mond többet. Lukács 11.13, és ezzel befejezzük. Velem vagytok még? Velem vagytok még? Lukács 11.13. Főleg az autósok, igen. Lukács 11.13. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. És itt van a végső, itt van a végső adó ásza Istennek. Elolvasom az egész példázatot, 5. vers. Ki az, aki közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki: barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. És az így válaszolna belülről: ne zaklass! Engem az ajtó már be van zárva, és velem együtt a gyerekeim is itt vannak az ágyban. Húzzál! Ez nincs ideírva. Nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Oké, hányszor éri Istent az a vád, hogy nem törődik velem? Éri ez a vád? Úgyhogy Isten egy olyan példát ad, ahol az adakozó nem törődik azzal, akinek adnia kéne. Direkt ezt a példát adja. Itt van egy hülye bunkó, bocsánat, aki elhajtja a barátját, amikor az kenyeret kér tőle, csak azért, mert késő van. Jó? Tehát egy nem túl motivált valaki, azt mondja. De nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert a barátja a tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Ha kérsz, ha másért nem, a tolakodásért megkapod. Értsd meg, ha kérsz, megkapod. Én is azt mondom nektek, kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, és aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyitatik. De akkor hol van az új autóm? Akkor hol a nagy nyaralás? Akkor hol van az álompasi, az álomfeleség? Akkor hol van mindaz, amit kértem? Témája még nincs definiálva ennek a szövegnek. A mind kap, mind kikér egy óriási értékről szól, de nem feltétlenül a te elképzeléseidről. Figyelj! Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle? vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki. Itt azt mondja, hogy egy apa, ha a fia kér valami jót, akkor jót is ad neki. Te lehet, hogy nem tudod pontosan, mit kérsz, de az apa jót ad a fiának. Éppen ezért ti is, ha kértek tőlem, jót adok nektek, és itt vagyon a magyarázat. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyerekeiteknek jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad a mennyei atyátok jó ajándékot nektek, ami pedig micsoda? Szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Jaj, de mit csináljak én a Szent Szellemmel, abban nem tudok beleülni és hazavezetni. Mit csináljak én a Szent Szellemmel, az nem viszel a Karibi-szigetekre nyaralni. De megismered az igazságot. A Szent Szellem, a pártfogó, aki elvezet a teljes igazságra, és mind, aki kér, az kap, mind, aki zörgetik, annak megnyittatik. De vajon ez-e a kérésem? Vajon itt van-e a gyönyörűségem? Vajon az életemben, a megértésben eljutottam-e oda, hogy esetleg előbb akarnám megismerni Istent és az ő dolgait, és vele együtt az életet és a szabadságot, mint a dobozomat helyre rakni? Mert a dobozom helyre fog kerülni. Rendben lesz. De mit keresek? Mivel töltöm az időmet? Hol van a szívem? Hol van a motivációm? És ez nem egy kárhoztató üzenet. Nekem is a dobozban van. Hanem csak egy titkot árulok el. A titok ez, hogy a szabadság egy karnyújtásnyira, egy könyvkinyitásnyira, egy 15 percnyi elmélkedésnyire, egy imányira, egy segítségül hívomnyira, egy álhatatosságnyira van tőled. Pici dolgok ezek, pici dolgok. Olyan pici dolgok, amiket egy szerelmes férfi, vagy egy szerelmes lány könnyedén megtesz a szerelméért. Nem is bírja nem megtenni. Úgyhogy azt mondom, hogy csak lássuk meg a csodát Istenben, és az ő ígéreteiben. És keressük. Nem kényszerből, hanem mert láttuk a csodát. Mert láttuk a csodát. Mert láttuk a nagybetűs életet. És az az ígéret, hogy mindki keres, talál. Ha másképp nem, akkor természetfeletti tuning módon fogod megismerni az igazságot. Teljesen hülye vagyok, teljesen gáz vagyok, de kérek tőled Szent Szellemet. Kérek tőled bölcsességet, Jakab 1. És hiszem, hogy adni fogsz, mert megígérted. És Isten ad bölcsességet, ad Szent Szellemet, és ő elvezet téged, és megismered az igazságot. Amen. Jó ez így? Jó ez így? Mi van a kulcsokkal? Mi van a kulcsokkal? Könnyed válvonás. Add ki a kulcsokat. Na jó. És mi közben imádkozunk. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy vigyél végig minket ezen a folyamaton, ahol megismerjük az igazságot. És az igazság szabadokká tesz minket. Add, hogy keressük, és hogy álhatatosak maradjunk, és hogy teljes szívvel folyamodjunk hozzád, és hogy segítségül hívjunk, és hogy felismerjük benne a hihetetlen értéket, az életet, ahogy a 119. Zsoltár írója felfedezte. És te, ahogy elvezetsz a teljes igazságra, az igazság, ami valójában megint te magad vagy, megszabadít minket. És akit a fiú szabadított meg, az valóban szabad. És talán nem is tudjuk, hogy ez pontosan mit jelent, hogy ennek milyen mélysége van, milyen magassága. De vágyjuk, muszáj vágynunk, mert nem találunk életet máshol, csak a látszatát. És hogyha még sohasem fogadtad el Jézus Krisztus, mint a megváltódat, akkor kérlek, tedd meg most, ez az első lépés. Rákapcsolódni Istenre, örök életet nyerni, biztonságba kerülni, szeretetbe kerülni. Úgyhogy csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Bocsáss meg a bűneimet, és adj nekem örök életet, és aztán taníts, vezess el a teljes igazságra, és én megszabadulok. A te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket, és azt hiszem egy hiányzik, ugye? De hát végül is négyből csak egy az... Most jön a kövezés. Köszönöm. Nem tudom, hogy melyik ki. Ki szeretne egy Opelt, meg egy Toyotát, meg egy Opelt. Nem tudom, választhatok. Szerintem a Toyota Attiláé lesz. Igen. Ez a nagy a tiéd? Ez a tiéd? Így? Vagy így? Köszönöm szépen a bátorságotokat. Milyen érzés volt kiadni a kulcsot? Tessék? Egy nagyon érdekes dologról beszélgettünk, voltunk Baján, szombaton. Szia az urágyom! És Bajáról hazafelé jövet, Rafival és Ernővel beszélgettünk a mennyről. Emlékszel, egy kicsit beszélgettünk a mennyről? És csak azt, arra gondoltam, hogy kellene, hogy beszéljünk még a mennyről. Tudom, Péter, hogy neked volt erről egyszer egy gondolatod, és talán még van is, és lehet, hogy folytathatnád. Mennyi? És nagyon érdekes, Attila, hogy ma reggel, amikor kiszálltunk a kocsiból, te is ezt mondtad, hogy Isten, az isteni valóság olyan meseszerű sokszor. És ez nagyon is igaz, hogy nem ismerünk mást, mint a dobozunkat. Nincsenek kategóriáink, amivel mérni lehetne bármit, ami a dobozon kívül van. Csak van bennünk egy óriási sóvárgás valami többre. De amikor a valami több jön, akkor nagyon nehéz viszonyulnunk hozzá, mert nincsenek hozzá kategóriáink. Tudod, milyen a menny? Olyan, mint Disneyland. De milyen Disneyland? Sose voltam még ott, ugye, nem csak a képet láttam róla. Hát, és akkor még mond valamit Disneylandről, most csak tudod, lehet, hogy egy igazán rossz példát hozok föl, de a lényeg az, hogy nincsenek kategóriáink róla. És miért nincsenek? Azért, mert a világ rávesz minket arra, hogy éjjel-nappal elmélkedjünk a tévéreklámokon, az óriás plakátokon, és a világi vágymintákon. És képünk miről van? A világról van képünk, mert azon elmélkedünk éjjel és nappal. De Isten azt tanácsolná, hogy elmélkedj azon, amit én mondok éjjel és nappal, és a Szent Szellem, aki ott van veled, megvilágosítja, definíciót tesz hozzá, hogy elmélkedsz rajta, hogy keresed. Ezt mondtam régen, hogy ilyen szélesvásznú, surround hanghatás, 3D-s, nem tudom, mozi élményt ad a láthatatlanról, amikor igazán keresed, és adsz neki egy kis időt. És mi csak annyit tettünk, hogy így feldobtunk egy pár gondolatot, igaz? És hárman elkezdtünk együtt gondolkozni rajta, 15-20 percet. És olyan képeket kaptunk, olyan bepillantást, nem tudom, hogy igaz-e, de az elvét tekintve, a koncepcióját tekintve igaz, mert biblikus alapokból indultunk ki. És csak szükségünk van rá. Tudjátok, hogy 1 Korintus 13 végén három dolog van az, ami megmarad, igaz? Három. A hit és a szeretet. Ezt a kettőt értjük. Szeretetet értem, szükségem van rá, és Isten szeret engem, és nekem szeretnem kell. A hitet értem, mert a mindennapi keresztény rutin nem megy anélkül, hogy lenne egy meggyőződésem a valóságról, amire ráállok. De a harmadikat, a remény dolgot, ezt nem mindig értem. A remény a jövőről szól. A remény valami olyasmiről szól, amit sose láttam legtöbbször. És Isten azt mondja, a remény is megmarad. A meggyőződés a jövőbe. Vállalkozóként, és ne haragudjatok, hogy még ráteszek egy pár percet, de ez egy jó gondolat. Ugye én most elmentem alkalmazottnak, és nem olyan drámai, mert nagyon-nagyon nagyszerű főnökeim vannak. Talán nem is viselkednek főnökként, hanem majd, hogy nem alvállalkozóként, önálló, egy célért, magamat egészen adó, kreatív munkatárs vagyok, mindegy. De a lényeg, hogy Ámblok az én életem szempontjából mégis úgy működik, mint egy alkalmazottnak a léte is. De aztán Péter, veled beszélgettem, vagy nem is tudom kivel, amikor elkezdtem alkalmazottként dolgozni. És, és nehéz helyzetben voltam akkor, annyira nem volt pénzünk előtte, hogy majd, hogy nem kaja problémák is voltak, és kaptam azonnal egy tök jó fizetést, és egyik pillanatban a másikra benne voltam egy úgymond pénzügyi biztonságban, és borzasztó depressziós lettem. Borzasztó depressziós. Tudjátok miért? Mert a vállalkozó az a reményért dolgozik. Ezt értitek? A reményért, ami óriási erővel bír. Van egy meggyőződése arról, hogy ha A-t összerakja B-vel, C lesz belőle, és C megéri az áldozatot. C megéri az áldozatot. C egy olyan jövőkép, a C az egy olyan érték, egy olyan valóság, ami tényleg erős, tényleg megtart, tényleg elegendő arra, hogy megtegyek olyan dolgokat, amiket egy alkalmazott sose tenne meg, még úgyse, hogy azonnal megkapja érte a pénzt. Én megteszem ingyen, a reményért. Ezt érted? És alkalmazottként csak egy dolgot vesztettem el, a reményt. De azt teljesen. És zuhantam. És depressziós lettem. És alig volt elviselhető. Ezt értitek? Hányan éljük az életünket hittel, szeretettel, de remény nélkül? Hányan éljük keresztényként az életünket úgy, hogy nem látjuk a nagy képet, a jövőt, azt, ahova tartunk, azt a csodát, ami Isten és ami a te életed elég tisztán ahhoz, hogy megadja azt, amiről ma beszéltünk, az éhséget, a sóvárgást, a vágyódást, a gravitálást Isten és az ő igazsága felé. Szükségünk van a reményre. Péter, beszélned kell a mennyről. Ha valaki tud valamit a mennyről, az mondja el, ne tartsa titokban. Ha más nem, elolvassuk a Bibliát, ilyen szélsőséges dolgot fogunk csinálni. Elolvassuk Jelenések könyvét, a végét, ahol az új égről és az új földről beszél.
Nekem ezt írja, mindig azt mondja, hogy már. Mindegy, tehát ő nem szereti ennyire szétválasztani a jövőbeli mennyet, a valóságban megélt mennyi dolgot. Erről sokat szokott beszélgetni.
Ez milyen jó. Ezt hallottam Pásztor Sellertől egyszer, hogy a lábunk a földet tapossa, de a fejünk már a mennyben van. Oké? A fejünk már a mennyben van. A világi embernek a feje a földön van, a porban van, és a lába a pokolban. Oké? Mi azért egyen jobb stádium van. A lábunk a földet tapossa, és a fejünk a mennyben van. De ez Isten tervében benne van, azt akarja, hogy tudatosan élj az ígéreteimmel, a jövőképpel, a reménnyel, tudod, azért írtam le, azért mondtam el. Mert figyelj, fél lábon ugrálva is kibírsz egy rossz hétvégét, ha tudod, hogy utána. Tudod, ha utána. Vagy sok ember ugye fél lábon ugrálva is kibírod a hetet, mert utána tudod, hogy jön a hétvége. Vagy egy diák, egy gyerek kibír egy egész fél évet, mert tudja, hogy utána jön a vakáció. Főleg a tavaszi fél évet tudja nagyon jól kibírni, mert utána jön a nyári szünet. Az igazi vakáció. Úgy értem, tudom, most még dolgozatokat írunk, és ez szörnyű. Itt vagyok a porban, és alig bírom, de utána jön a vakáció, és kibírom. És azt hiszem, Isten ugyanígy akar nekünk adni egy erőt a reményen keresztül.
Csak nekem volt a múlt, mivel a múlt héten is beszéltem az a tapasztalat, hogy készültünk egy nagy eseményre, és közben, tehát otthon, ugye, mivel meglepetés volt, és haragudott a férjem, hogy mi a csodának csinálom én ezt. És mondom, ezen az áron is megveszem az alkalmat, mert tudom, hogy jó lesz, de ő nem tudta. És a végén bejött, tehát tényleg jó volt, és az egész a mennyei volt. Tehát ott, amikor a szeretetet egyszerűen, tehát te is szoktad, vagy régen mondtad, hogy néha megenged is, hogy beleszagoljunk, hogy milyen lesz. Tehát, hogy nem tudom ezt így elmondani, de amikor egy-egy pillanatra, egy-egy napra, egy-egy szituációban, mint egy képit megláthatunk valamit, megfoghatunk, amennyit éppen felvérünk belőle fogni, akkor a szeretet olyan sűrű, vagy nem tudom, tehát olyan emberfeletti, de amikor látszik a kontraszt, vagy nem is tudom, nem élnek a mindennapok. Nem tudom.
Igen, ámen, igen, kell a kontraszt, kell, hogy lássuk, kell, hogy nem is tudom. És én sem, nem, ritkán látom. Ritkáltam. Lehet, hogy beszélünk erről, jó? Ja, lehet, hogy jövő héten, vagy azután. Emlékeztessetek rá.
Azután a konferencia.
Most konferencia, most nem. A rákövetkező hét a konferencia. Tehát két hét múlva Kaposvár, de most, tehát akkor két hét múlva nem lesz eredményes élettalálkozó. Lesz Kaposváron, világos. Így van, de itt nem. Igen. És akkor jövő héten még találkozunk ugyanitt. Sziasztok, köszönöm.